Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének hangos könyvtára, 1895-ös szám. Agatha Christie, 13 rejtély. Fordította Etédi Péter. Felolvassa Rob Eszter. A felvétel 1996. novemberében készült. Leonard és Catherine Woolley-nak ajánlom. Első fejezet. A KED esti klub. Megoldatlan rejtélyek. Raymond West kifújt egy füstpamacsot, és megfontoltan, tudatos élvezettel ízlelgette a szavakat. Megoldatlan rejtélyek. Elégedetten nézett körül, a szoba ódon hangulatot árasztott, a réges-régi bútorok meg a mennyezeten végigfutó vastag, fekete keresztgerendák nagyon is illettek hozzá. Raymond West elismerő pillantása mindezt elégedetten nyugtázta. Író volt, és szerette, ha az atmoszféra makulátlanul hiteles. Jane néni háza mindig megelégedéssel töltötte el, mert illet nagynénje személyiségéhez. Átnézett a kandallóhoz, ahol az idős hölgy egy nagy karos székben ült egyenes tartással. Miss Marple fekete brokát ruhát viselt, melyet dús, csontszínű csipke gallér díszített. Kezén fekete csipkekesztyű, hófehér kontján kis fekete csipkek alap. Valami fehér, lágy, bolyhos holmit kötögetett. Ibolyakék, jóindulatú, barátságos szemét szelíd örömmel futatta végig unokaöccsén és annak vendégeim. Szeme először magán az eredendően kedélyes Raymondon állapodott meg, aztán a rövidre nyírt fekete hajú Joyce Lamprey-n, a mandula zöld szemű ifjú festőművésznőn, majd Sir Harry Clitteringen, az elegáns világfin. Még két férfi volt a szobában, Dr. Pender, az idős lelkész és Patrick ügyvéd úr, egy keszeg kis ember, aki mindegyre a szemüvege fölött nézelődött. Miss Marple rövidke ideig szemlélte mindegyiküket, majd ajkán szelíd mosolyjal ismét kötésébe merült. Mr. Patrick azt a száraz köhintést hallatta, amellyel rendre közlendőit szokta bevezetni. Mit mond Raymond? Megoldatlan rejtélyek? És mi van velük? Az égvilágon semmi, mondta Joyce Lamprey. Raymond egyszerűen csak szereti a szavak hangzását, meg a saját hangját, ahogy kimondja őket. Raymond West szemrehányó pillantást vetett rá, mire az ifjú hölgy hátravetette fejét és elnevette magát. Nagy célhámos ez a Raymond, nem igaz, Miss Marple? Erősködött. Ez biztosan maga is tudja. Miss Marple nyájasan rámosolygott, de nem válaszolt. Maga az élet is megoldatlan rejtély, vetette közbe a lelkipásztor ünnepélyes hangon. Raymond felegyenesedett székében, és heves mozdulattal eloltotta cigarettáját. Nem erre gondoltam, nem akarok én filozofálni, mondta. Egyszerű, valóságos, száraz tényekre gondoltam, olyan dolgokra, amelyek megtörténtek, de még soha senki nem adott magyarázatot rájuk. Tudom én, miféle dolgokra gondolsz, kedvesem, szólalt meg Miss Marple. Mrs. Carothersnek például igen különös élménye volt tegnap reggel. Vett Eliottnál két szelet fagyasztott halat. Benézett még két másik boltba is, és amikor hazaért, azt vette észre, hogy nincs meg a hal. Visszament a két üzletbe, ahová betér, de a halnak csak a hűlt helyét találta. Ezt én igen figyelemre méltónak találom. Borzongató egy történet, jegyezte meg Sir Harry Clittering komolyan. Persze számtalan lehetséges magyarázat van, folytatta Miss Marple, akinek az izgalomtól enyhén kipirosodott az arca. Esetleg például valaki más... Drága nénikém, szakította félbe Raymond West vidáman. Én nem ilyesféle csipcsup dolgokra gondoltam, gyilkosságokra, nyomtalanul eltűnt személyekre. Csupa olyan esetre, amelyekről Sir Harry órákig mesélhetne nekünk, ha úgy tartaná kedve. De én szakmai dolgokról soha nem beszélek, szólt Harry keményen. Sir Harry Clittering nemrégiben még mint rendőrfőnök dolgozott a Scotland Yardnál, de már visszavonult. Gondolom, egy csomó gyilkosság, meg mindenféle más dolog is van, amit soha nem derít ki a rendőrség, mondta Joyce Lamprey. Ez elismert tény, azt hiszem, tette hozzá Mr. Patrick. Kíváncsi vagyok, jegyezte meg Raymond West, miféle észjárás kell ahhoz, hogy valaki igazán sikeresen bogozzon ki rejtélyes ügyeket. Az embernek valahogy mindig az az érzése, hogy az átlagos rendőrnyomozó munkáját bizonyosan hátráltatja a képzelőerő hiánya. Ez csak egy laikus gondolhatja, így felelte Sir Harry szárazon. Nyilván csapatban kell dolgozni, szólt mosolyogva Joyce. Beleérző képességgel és képzelettel csak egy író rendelkezhet. Gunyorosan Raymond felé biccentett, de az író komoly maradt. Az írás művészet révén az ember betekintést nyer az emberi természetben, mondta komolyan. Olyan indítékokra figyelhet fel például, amelyek csak keveseknek tűnnek fel. Tudom jól, kedvesen, vetette közbe Miss Marple, hogy a könyveid nagyon okosak, de te csak ugyanazt gondolod, hogy az emberek olyan kiállhatatlanok, mint amilyennek ábrázolod őket? Drága néném, felelte Raymond csendesen. Bízzon csak bennük bátran. Isten őriz, hogy én ingassam meg a hitében. Úgy értem, felelte Miss Marple, miközben homlokát ráncolva számolgatta a szemeket a kötésen, hogy az emberek többsége szerintem se nem jó, se nem rossz, csak tudod, egyszerűen ostoba. Mr. Petrick ismét finoman köhintett egyet. Nem gondolja, Raymond, kérdezte, hogy túlságosan nagy fontosságot tulajdonít a képzeletnek. A képzelet veszélyes dolog, ahogy ezt mi ügyvédek nagyon is jól tudjuk. Úgy vélem, az igazság kiderítésének egyetlen logikus módja az, ha az ember részrehajlás nélkül apróra ellenőrzi a bizonyítékokat, a tényekre támaszkodik, és azokat csak is, mint tényeket kezeli. Azt is hozzátehetem, hogy az én tapasztalatom szerint ez az egyetlen olyan eljárás, amely sikerre visz. Ugyan fakadt ki Joyce, és fekete fejét méltatlankodva hátravetette. Lemerem fogadni, hogy ebben mindannyiukat lepipálom. Nem csak nő vagyok, és mondjanak, amit akarnak a nők, olyan beleérző képességgel bírnak, amilyennel a férfiak soha, hanem művész is. Olyan dolgokat veszek észre, amiket maguk nem. Aztán meg, mint művész, ráadásul mindenféle rendű, rangú ember között megfordultam. Úgy ismerem az életet, ahogy a drága Miss Marple bizonyosan nem. Nem is tudom, kedvesen, mondta Miss Marple. Olykor azért valami is nagyon fájdalmas és lehangoló dolgok történnek. Én is mondhatok valamit? Kérdezte dr. Pender mosolyogva. Tudom, hogy manapság divat leszólni az egyházat, de azért mi is hallunk dolgokat, és az emberek jellemének olyan oldalát ismerjük, amely a külvilág számára csukott könyv. Hát, mondta Joyce, azt hiszem, igazán jó kis társaság gyűlt itt össze ma este. Mi lenne, ha alakítanánk egy klubot? Milyen nap is van ma? Kedd? Legyen a neve Kedd Esti Klub. Minden héten találkozunk, és a klubtagok sorra előadnak egy-egy érdekes történetet. Valami olyan rejtélyes esetet, amelyről személyes tudomásuk van, és amelynek persze ismerik a megoldását. Lássuk csak, hányan is vagyunk. 1, 2, 3, 4, 5. Még igazából jobb volna, ha 6-an lennénk. Engem kifelejtettél, aranyoskám, szólalt meg Miss Marple ragyogó mosollyal. Joyce kissé meghökkent, de zavarán gyorsan úrrá lett. Hát ez igazán nagyszerű lenne, örvendezett. Nem gondoltam volna, hogy maga is szeretne játszani. Azt hiszem, nagyon érdekes lesz, jegyezte meg Miss Marple. Főleg, hogy ilyen sok kiváló férfiú van körünkben. Magam sajnos nem hiszem, hogy okos volnék, de ha az ember ennyi évet töltött el Szent Mary Meadben, mégiscsak tud egyet s mást az emberi természetről. Biztos vagyok benne, hogy a közreműködése igen értékes lesz a számunkra, mondta udvariasan Sir Harry. Ki kezdi, kérdezte Joyce. Szerintem itt nincs mind gondolkodni, mondta dr. Pender. Amikor abban a szerencsében van részünk, hogy körünkben tudhatjuk a kiváló Sir Harryt. Mondatát félbehagyva ültében előzékenyen Sir Harry felé hajolt. A nyugalomba vonult rendőrfőnök egy kis ideig nem szólt egy szót sem. Aztán végül sóhajtott egyet, megcserélte keresztbe vetett lábait, és belefogott. Nem is olyan könnyű, hogy valami olyasmit idézzek fel, ami a tisztelt egybe gyűltek óhaja. De azt hiszem, véletlenül mégiscsak tudok egy olyan történetet, amely igen jól megfelel a játékszabályoknak. Lehet, hogy vagy egy évvel ezelőtt olvastak is róla az újságban. Akkor a rendőrség tanácstalanul félretette az ügyet, de aztán néhány nappal ezelőtt mégiscsak tudomást szereztem a rejtély megoldásáról. A tények igen egyszerűek, 3 személy leült vacsorázni, és többek között konzervből kibontott homárt ettek. Még aznap éjjel mindhárman rosszul lettek, annyira, hogy gyorsan orvost kellett hivatni. 2 rendbe jöttek, de a társaság 3. tagja meghalt. Ó, hökkent meg Raymond elismerően. Tehát maguk a tények, amint mondom, nagyon egyszerűek. A halált a vizsgálatok tanúsága szerint ételmérgezés okozta, kiállították az ilyen értelmű orvosi bizonyítványt, a halottat pedig annak rendes módja szerint eltemették. Az ügy azonban nem csendesedett el. Miss Marple rábólintott. Mondtak ezt meg, azt jegyezte meg. Ez szokott történni ilyenkor. És most be kell mutatnom kis drámánk szereplőit. A férjet és a feleséget Mr. és Mrs. Jonesnak fogom nevezni, az asszony társalkodónőjét pedig Miss Clarknak. Mr. Jones egy gyógyszergyártó cég utazóügynöke volt. 50 körül járt, és a maga nyers, egészséges módján jóképű férfinak mondható. A felesége elég jelentéktelen asszony, úgy 45 éves. A társalkodónő Miss Clark 60 éves, kövérkés, életvidám hölgy volt. Arca elégedett, pirosposgás. Mondhatni, egyikük sem különösebben érdekes. A gondok aztán nagyon különös módon kezdődtek. A megelőző éjszaka Mr. Jones egy kis hotelben szállt meg Birminghamben, ahová jobbára kereskedelmi utazók térnek be. Aznap történetesen új írótömböt meg új itatós papírt tettek ki. És a szobalány nem lévő jobb dolga azzal ütötte agyon az időt, hogy az itatós papírt silabizálta a tükörben, vajon mit is írt Mr. Jones épp csak pár perccel azelőtt. Néhány nap múlva megjelent a lapokban, hogy Mrs. Jones konzervből kibontott homártól meghalt, és ekkor a szobalány elmesélte a személyzet többi tagjának, mit is betűzött ki az itatós papíron. Ennyit tudott kibogarászni. Teljesen a feleségemre vagyok utalva, ha meghal majd 1000. Emlékezhetnek rá, nem sokkal azelőtt történt, hogy egy férfi megmérgezte a feleségét. Nos, mi sem kellett több ezeknek az embereknek, Mr. Jones kitervelte, hogy végez a feleségével, és majd sok-sok 1000 fontot örököl utána. A személyzet egyik tagjának történetesen rokonai éltek abban a városkában, ahol Jonesék is laktak. Írt nekik, ők megválaszoltak. Tudomásuk szerint Mr. Jones kitüntető figyelmet tanúsított a helybéli orvoslánya egy csinos 33 éves fiatal nő iránt. Elkezdtek mindenfélét sutyorogni. Beadvánnyal fordultak a belügyminisztériumhoz. Csak úgy dőltek a névtelen levelek a Scotland Yardhoz, íróik egytől egyig azzal vádolták Mr. Jones-t, hogy megölte a feleségét. Meg kell mondjam, egy percig sem hittük, hogy haszontalan fecsegésen, meg üres pletykálkodáson kívül bármi lett volna bennük. Ettől függetlenül azonban, hogy csillapítsuk a közfelháborodást, kihantolást rendeltünk el. Egyike volt ez azoknak az eseteknek, amikor a minden alapot nélkülöző babonás közhiedelem végül mégiscsak meglepően igaznak bizonyult. A boncolás során olyan mennyiségű arzén találtak, hogy minden kétségét kizáróan megállapítható volt, az asszony halálát arzénmérgezés okozta. A helyi hatóságokkal együttműködő Scotland Yardra várt a feladat, hogy bebizonyítsa ki és hogyan mérgezte meg Mrs. Jones-t. Ó, kiáltott fel Joyce, ez igen, ezt már szeretem. A gyanú természetes módon a férjre terelődött. Előnye származott a felesége halálából. Na persze nem volt szó olyan hatalmas vagyonról, mint romantikus képzelgésében a szobalány gondolta, de azért 8000 font is igen szép pénz. A férjnek a keresetén kívül nem volt semmi pénze, mégis elég tékozló életmódot folytatott, és különös fogékonyságot mutatott a szebbik nem iránt. Amennyire csak lehetséges, tapintatosan utána jártunk, mi igazság lehetett a férfinak a doktor lánya iránti vonzalmában. De még az igazolódni látszott, hogy valamikor gyengét szálak fűzték az ifjú hölgyhöz, 2 hónappal az eset előtt kapcsolatuk hirtelen megszakadt, és véletőleg még csak nem is találkoztak azóta. Magát az orvost, egy gyanútlan és talpig becsületes idősödő urat megdöbbentette a boncolás eredménye. Amikor úgy éjfél körül értekültek, mindhárom szemét igen rossz állapotban találta. Azt is rögtön konstatálta, hogy Mrs. Jones állapota kifejezetten súlyos, így egy gyorsan hazaküldetett ópiumért, hogy enyhítesse a fájdalmat. Minden erőfeszítése ellenére azonban az asszony meghalt. Neki viszont egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy büntényre gyanakodjon. Meg volt győződve arról, hogy a halált konzervmérgezés okozta. Aznap este homárt, salátát, marcipántortát, kenyeret és sajtot szolgáltak fel vacsorára. Sajnos a homárból semmi sem maradt. Az összeset megették, a konzervdobozt pedig kidobták a szemétbe. Az orvos érdeklődött a szobalánynál, Gladys Lynch-nél. A lány szörnyen felvoldulva, könnyeivel küszködött, és egészen zavart volt, és az orvosnak csak nagy nehezen sikerült rávennie, hogy a lényegi dolgokról beszéljen. A lány egyre csak azt ismételgette, hogy a konzervet nem nyitotta ki időnek előtte, és szerinte a homárnak az égvilágon semmi baja nem volt. Ezekből a tényekből kellett hát kiindulnunk. A Jones szánt szándékkal arzént adott be a feleségének, a mérgét semmiképpen nem keverhette bele egyik ételbe sem, mert hiszen mindhárman ettek mindenből. Másrészt, és ezt is figyelembe kell vennünk, Jones maga akkor ért csak haza Birminghamből, amikor a vacsorát már tálalták, így hát nem volt módja arra, hogy bármelyik étellel mesterkedjen. És mi a helyzet a társalkodó nővel, kérdezte Joyce, a testes életvidám asszonysággal. Sir Harry bólintott. Biztosíthatom róla, sem feledkeztünk meg. De nagyon is kétséges, miféle oka lehetett volna a büntény elkövetésére. Mrs. Jones semmiféle örökséget nem hagyott rá, és végeredményben csak annyi haszna volt asszonya halálából, hogy új állás után nézhetett. Ezek szerint vele nem kell számolnunk, szólt Joyce elgondolkodva. No már most az egyik felügyelőnek hamarosan igen jelentős tény jutott a tudomására, folytatta Sir Harry. Aznap este vacsora után Mr. Jones lement a konyhába, és kért egy csésze kukoricapelyhet a feleségének, aki panaszkodott, hogy nem érzi jól magát. Megvárta, amíg Lady Lynch elkészíti az ételt, aztán ő maga fel is vitte a felesége szobájába. Ekkor elismerem, úgy gondoltuk, megvan a megoldás. Az ügyvéd bólintott. Indítéka volt, mondta, miközben ujjain számlálta az elősorolt pontokat. Meglehetősége is, mint egy gyógyszergyártó cég ügynöke könnyen hozzájuthatott a méreghez. És mindehez még gyenge jellemű is, toldotta meg a lelkész. Raymond West Sir Harry-re nézett. Valami nem stimmel itt, mondta. Miért nem tartóztatták le? Sir Harry keserűen elmosolyodott. Nem úgy alakultak a dolgok, mint vártuk. Addig úgy ment minden, mint a karikacsapás. De itt váratlan nehézségbe ütköztünk. Jones-t nem tartóztathattuk le, mert amikor kihallgattuk Miss Clarkot, azt mondta nekünk, hogy a csésze kukoricapelyhet nem Mrs. Jones, hanem ő fogyasztotta el. Hát igen, úgy látszik, szokása szerint most is felment Mrs. Jones szobájába. Mrs. Jones felpocolta a párnáit, úgy ült az ágyában, a csésze kukoricapelyhet meg az éjjeli szekrényre tette. Valahogy nem érzem jól magam, Millie, mondta. Úgy kell nekem, hogy ilyen későn homár tettem. Megkértem Albertet, hozza nekem egy csésze kukoricapelyhet, de most, hogy felhozta, már rá sem tudok nézni. Igazán kár, felelte Miss Clark, pedig milyen gusztososan néz ki, még csak nem is csomós. Gladys tényleg ragyogó szakácsnő. Manapság csak nagyon kevesen tudják rendesen elkészíteni a kukoricapelyhet. Ami azt illeti, én bizony nem tudnék ellenállni neki, olyan éhes vagyok. Ezt el is hiszem, amilyen álhatatlan maga, Millie, mondta neki Mrs. Jones. Itt el kell mondjam, szakította meg az elbeszélést Sir Harry, hogy mivel Miss Clark megriadt rohamos súlygyarapodásától, ahogy manapság divatosan mondják, fogyózni kezdett. Nem tesz jót vele magának, Millie, igazán nem, erősködött Mrs. Jones. Ha jó Isten Molettnek teremtette, nyilván azt is akarta, hogy Molett legyen. Fogyassza csak elnyugodtan az egészet, nagyon jól fog esni magának, higgye el. Erre aztán Miss Clark nem is kérette magát tovább, azon mód hozzálátott és el is fogyasztotta az egészet. Így hát, amint látják, ez alapjaiban rengette meg a férj elleni vádat. Amikor magyarázatot kértünk az itatós papírról lévő szavakra, Jones habozás nélkül megfelelt. A levelet, mint mondta, válaszként írta Ausztráliában élő bátyjának, aki pénzt kért tőle. Levelében kiemelte, hogy teljesen a felesége pénzére van utalva. Ha a felesége meghal, ő kezeli majd a pénzt, és ha lehetséges, támogatja a bátyját. Sajnálta, hogy nem tud segíteni, de végül is sok ezer ember él a világon, hasonlóan nehéz körülmények között. És így a vád összeomlott? Kérdezte dr. Pendle. És így a vád összeomlott, felelte Sir Harry komoran. Nem kockáztathattuk meg, hogy minden alap nélkül letartóztatjuk Jones-t. Egy darabig mindenki hallgatott. Joyce szólalt meg elsőként. Akkor hát ez minden, igaz? Egy teljes évig valóban így állt az ügy. A megoldás azonban már a Scotland Yard kezében van, és 2 vagy 3 napon belül valószínűleg olvashatnak is róla az újságban. A megoldás, töprengett Joyce. Hát kíváncsi vagyok. Gondolkozzunk 5 percig, aztán mindenki mondja el, mire jutott. Raymond West bólintott, és óráján figyelte az idő múlását. Amikor az 5 perc letelt, dr. Penderre nézett. Legyen ön az első, Pender. Az idős férfi megrázta a fejét. Bevallom, kezdte, teljesen meg vagyok zavarodva. Sehogy sem tudok mást elképzelni, mint hogy valamiképpen mégiscsak a férje bűnös. De hogy miként csinálta, sejtelmem sincs. Csak azt tudom föltételezni, hogy ő mérgezte meg a feleségét, méghozzá valamilyen eddig még föl nem tárt módon. Habár arról, hogy ennyi idő után mindez miként derülhetett ki, fogalmam sincs. Joyce? A társalkodónő, mondta határozottan a lány. Csak is a társalkodónő. Hogyan tudnánk, miféle indítéka lehetett? Csak azért, mert már öreg volt és kövér meg ronda, még nyugodtan szerelmes lehetett Jonesba. De gyűlölhette a feleséget valamilyen másokból is. Képzeljék csak el, milyen lehet társalkodónőnek lenni. Folyton mosolyogni kell, zokszó nélkül tűrni minden szeszélyt, elfolytani minden ellenvetést. Egy nap aztán nem bírta tovább, és megölte az asszonyt. Az arzént valószínűleg belekeverte a kukoricapehelybe, és a mese, hogy ő ette meg az egészet, egyszerűen hazugság. Mr. Patrick, az ügyvéd tudálékosan összezárta új begyeit. Nem szívesen mondok bármit is. A rendelkezésre álló tények alapján nem szívesen. De muszáj, Mr. Patrick, nógatta Joyce. Nem kerülheti ki, hogy véleményt formáljon, és azt mondja, csak minden kötelezettség nélkül fejti ki a nézeteit, meg hogy ragaszkodik a jogszerűséghez. Részt kell venni a játékban. Az ismert tények birtokában fogott hozzá Mr. Patrick, valójában nincs mit mondanom. A magánvéleményem az, mivel fájdalom, nagyon is sok hasonló esetet láttam, hogy a férje bűnös. Az egyetlen tényekre alapozható magyarázat csak az lehet, hogy Miss Clark valamilyen oknál fogva szándékosan falazott neki. Talán valamilyen anyagi természetű megállapodást kötöttek. A férfi rádöbbenhetett, hogy nyilván őt fogják gyanúsítani, a társalkodónő meg számolva azzal, hogy a jövőben szegénység vár rá, tisztes összegért cserébe feltehetően beleegyezett, hogy előadja a mesét, miszerint ő ette meg a kukoricapelyhet. Természetesen felettébb szokatlan eset, már ha valóban ez történt. Kétségkívül felettébb szokatlan. Egyikükkel sem értek egyet, szólalt meg Raymond. Kifelejtették az egyetlen fontos szemét az ügyben, az orvos lányát. Elmondom, hogy néz ki ez eset az én olvasatomban. A konzervfa már romlott volt. Az okozta mérgezési tüneteket. Elküldtek a doktorért. Az orvos nagy fájdalma között találja Mrs. Jones-t, aki többet evett a homárból, mint a többiek. És elküld valakit, mint Sir Harry mondta, ópiumért. Nem ő megy, küld valakit. Kiadja át a küldöncnek az ópiumot. Nyilvánvaló, hogy az orvos lánya. Nagyon is valószínű, hogy ő készíti el a gyógyszert. Szereti Jones-t, és ebben a pillanatban előtörnek természetének legsötétebb hajlamai. Rádöbben itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy megváltsa a férfi szabadságát. A tabletták, amelyeket küld, nem más, mint szintiszta fehér arzén. Ez az én megoldásom. És akkor most árulja el, Sir Harry, mi az igazság, tört ki mohon Joyce. Egy pillanat csitította Sir Harry. Miss Marple még nem szólt egy szót sem. Miss Marple szomorúan ingatta a fejét. Ó, Istenem, Istenem, sopánkodott. Már megint leesett egy szem. Annyira csak a történetre figyeltem. Szomorú eset igazán nagyon szomorú. Eszembe juttatja az öreg Mr. Earlgraves-t, aki fent élt a hegyen. A felesége soha nem gyanakodott egy szikrányit se. Egészen addig, míg az öreg meg nem halt, s ki nem derült, minden pénzét arra az asszonyra hagyta, akivel valaha együtt élt, s aki 5 gyereket szült neki. Valamikor a szobalányuk volt. Milyen kedves lány, mondogatta mindig Mrs. Earlgraves. Minden nap megforgatta a matracokat, no persze azért pénteken nem. Az öreg Earlgraves meg a szomszédos városkában házat tartott fenn neki, ő pedig továbbra is egyházgondnok maradt, és minden vasárnap körbe járt a perselyjel. Drága Jane néni, vágott közbe némi türelmetlenséggel Raymond. Mi köze van a rég meghalt öreg Earlgravesnek a mi ügyünkhöz? Ez az eset őt jutotta eszembe, magyarázta Miss Marple. A tények olyan nagyon hasonlóak, hát nem, gondolom a szegény lány már mindent bevallott, és Sir Harry ezért tudja a megoldást. Miféle lány? Jajdult fel Raymond. Drága aranyos nénikém, mi a csodáról beszél? Hát természetesen arról a szerencsétlen Gladys Lynch-ről, arról, aki olyan szörnyen felvoldulva, amikor az orvos beszélt vele. És hát persze szegénykének minden oka meg is volt rá. Remélem, ezt a gyalázatos Jones-t felkötik, amilyen gyilkosságba vitte ezt a szegény lányt. Már azt hiszem, szegénykét szintén felakasztják. Azt hiszem, Miss Marple valamit félretetszett érteni, dünnyögte Mr. Patrick. Miss Marple azonban makacsul megrázta a fejét, és Sir Harryre nézett. Jól gondolom, nem igaz? Nekem olyan világosnak tűnik az egész. az 1000 szó az itatós papíron, meg a marcipán torta, meg a fogyókúrázó társalkodó nő. Az ember el se tévesztheti. Hogy mi van a tortával, meg az 1000-rel, fogad ki Raymond. Miss Marple az unokaöccse felé fordult. A marcipán tortamázában nyilván 1000 édes tettek, szaharint. Mifelénk tudod, így mondják. Amikor meghallottam, hogy a társalkodó nő fogyókúrázott, aztán mégis marcipán tortát ettek, és hogy a férj 1000-ről ír valakinek a levelében, a dolgokat automatikusan összekapcsoltam. Ez az, amiben az arzén volt, az 1000 édesben. Odaadta a lánynak, és megmondta neki, tegye bele a tortamázába. De hát ez lehetetlen, szólt közbe Joyce hirtelen. A tortából mindannyian ettek. Ó, de hogy felelte Miss Marple. A társalkodó nő, mint tudjuk, fogyókúrázott. Az ember nem eszik tortát, ha szigorú diétát tart, még ha az édesítőszerrel készült is, hiszen ott van még benne a liszt, meg minden egyéb. Jones meg nyilván lekaparta a szaharinos mázat, és csak a torta tésztájába levett. Gyalázatosan kitervelte a dolgot. Minden szemször Harryre szegeződött. Igazán nagyon különös fogott hozzá lassan, de Miss Marple bizony fején találta a szöget. Jones bajba vitte Gladys Lynch-et, ahogy mondani szokás. A lány kétségbe esett. Jones el akarta tenni az útból a feleségét, és azt ígérte a lánynak, hogy feleségül veszi, ha majd Mrs. Jones már nem él. Az arzént belekeverte a szaharinba, és elmagyarázta neki, hogyan használja fel. Gladys Lynch egy héttel ezelőtt meghalt. A gyermeke még a születésekor meghalt. Jones meg egy másik nőért elhagyta őt. Amikor Gladys haldoklott, mindent bevallott. Hosszú másodpercekig csend telepedett a szobára, aztán végül Raymond szólalt meg. Hát, Jane néni az első kört megnyerte. Sehogy se fér a fejembe, hogy tudott így ráhibázni. Soha nem gondoltam volna, hogy annak a kis szolgáló lánynak bármi köze is lehetett volna a dologhoz. Persze, hogy nem, fiacskám, mondta Miss Marple, de nem is tudsz annyit az életről, mint én. Az ilyen Jones féle alakok faragatlan, kedélyes figurák. Amint meghallottam, hogy van a házban egy csinos kis szobalány, rögtön biztos voltam benne, hogy Jones kikezdett vele. Ez az egész igazán nagyon szomorú és fájdalmas, nem is jó beszélni róla. El se tudom mondani, szegény Mrs. Earl Graves mennyire megdöbbent. Rögtön szájára vette a falu, de azért szerencsére nem bántották sokáig. Minden csoda 3 napig tart. Második fejezet. Asztarté szentélye. És most, doktor Bender, ön miről fog mesélni nekünk? Az idős lelkész szeliden mosolygott. Az élete nyugalomban telt, kezdte. Nagyon kevés olyan dolog történt velem, ami felkavarta volna az életemet. Mégis egyszer, amikor még fiatal voltam, valami roppant különös és tragikus élményben volt részem. Ó, kiáltott fel Joyce Lamprey bátorítóan. Soha nem fogom elfelejteni, folytatta az öreg úr. Az eset nagyon mély benyomást tett rám abban az időben, és mind a mai napig emlékezetemnek épp csak egy kis megerőltetésével újra élem annak a borzalmas pillanatnak minden iszonyatát és rettegését, amikor azt kellett látnom, hogy egy embert bármiféle érzékelhető emberi beavatkozás nélkül letaglózott a halál. Futkosa álltamon a hideg pendől, panaszkodott Sir Harry. Képzelheti az enyémen, hogy futkosott, válaszolt a lelkész. Soha azóta nem mosolygom meg azokat az embereket, akik valami sajátos hangulatról beszélnek. Bizony van ilyen dolog, vannak olyan helyek, amelyek jó vagy gonosz erők befolyása alá kerülnek, s a hatalmuk mindent áthat és átitat. Azt a fenyves nevű házat például nagyon is üldözi a balsors, éjjezte meg Miss Marple. Az öreg Mr. Smithnek minden pénze elúszott, és ki kellett költözni, aztán a Kerslake család vette ki, de Johnny Kerslake azon mód leesett a lépcsőn, ki is törte a lábát. Mrs. Kerslake-nek meg Dél-Franciaországba kellett menni egy gyógykúrára. Most meg Bardenék laknak benne, és ahogy hallom, szegény Mr. Barden hamarosan kés alá is fekszik. Az ilyen dolgokat szerintem túlságosan sok babonásít veszi körül, vetette közbe Mr. Patrick. Mérhetetlen kárt okoz az ingatlanoknak a rengeteg ostoba mendemonda, amit meggondolatlanul híresztelnek róluk. Hallottam már egy-két olyan kísértetről, akiknek nagyon is robosztus személyiségük volt, jegyezte meg mosolyogva Sir Harry. Azt hiszem, szólalt meg Raymond, hagynunk kellene, hogy dr. Pender folytassa a történetét. Joyce fölkelt, leoltotta a két lámpát, és attól kezdve már csak a kandalló derengő fényében látták egymást. Csak hogy teljes legyen a hangulat, mondta. Most már mehetünk tovább. Dr. Pender rámosolygott, hátradőlt a székében, levette csüptető szemüvegét, és szelíd, emlékező hangon belefogott a történetbe. Nem tudom, ismeri-e valamelyikük Dartmoort. A hely, ahol történetem játszódik, Dartmoor határvidékén van. A birtok elragadóan szép, de akkor már sok éve kínálták megvételre, és sehogy sem akadt rá vevő. Télen elég zord vidék lehetett, de a környék fenséges és magának a birtoknak is voltak bizonyos különös és eredeti sajátosságai. Végülis egy Hayden nevű úr vette meg, Sir Richard Hayden. Még az egyetemről ismertem, bár jó néhány évig semmit nem hallottam felőle. Barátságunk régi kötelékei nem lazultak meg, és örömmel elfogadtam a meghívását, hogy látogassam meg Néma ligetben, ahogy új szerzeményét nevezték. Nem gyűlt össze kimondottan nagy társaság. Ott volt maga Richard Hayden, meg az unokaöccse Elliot Hayden. Eljött egy bizonyos Lady Mannering a lányával, egy sápatag meglehetősen jelentéktelen teremtéssel, akit Violetnek hívtak. Aztán Rogers kapitánya feleségével, megszállott lovasok, bőrük széltől és naptól cserzett. Csak a lovaknak meg a vadászatnak éltek. Ott volt még az ifjú Dr. Simons, és végül Miss Diana Ashley. Róla azért már korábban is hallottam egyet-mást. A fényképe gyakorta megjelent a társasági lapokban, és az évadnak ő volt az egyik hírhedt szépsége. Valóban rendkívül feltűnő jelenség volt, magas, fekete hölgy, a bőre gyönyörű, egyenletes krémszín, félig lehúnyt sötét mandulavágású szeme pedig pikáns, keleties megjelenést kölcsönzött neki. Míg a hangja is csodaszép volt, mélyen lágyan búgott, mint az orgona. Rögtön észrevettem, hogy Richard Hayden barátom rendkívüli módon vonzódik hozzá. És az volt a gyanúm, az egész társaságot csak azért hívta meg, hogy statisztáljanak Diana-nak. A lány érzéseit azonban nem ismertem igazán. Szeszélyesen osztogatta kegyeit. Megesett, hogy egész nap csak Richarddal beszélgetett, és senki más nem méltatott figyelemre. Aztán másnap már Elliottal udvaroltatott magának. És úgy tűnt, még csak észre sem veszi, hogy Richard egyáltalán a világon van, megint máskor pedig a csendes és tartózkodó Simons doktort bűvölte igéző mosolyával. A megérkezésemet követő reggelen házigazdán körbevezetett minket. A ház önmagában nem fogott meg különösebben. Devonshire-i gránitból emelt masszív építmény volt. Úgy építették meg, hogy ne kezdje ki az idő. Tágas és kényelmes volt, de nem igazán romantikus. Ablakaiból a Dartmoor hatalmas hömpölygő hegy volt.